Okay. Tegnap volt egy nagyszerű óránk a zsidókhoz írt levél, a Közép-Európai Teológiai Akadémia hivatalos kurzusa, amit nagy megtiszteltetésként én taníthatok. Egy ámulatos óra volt, Tamás ott volt, ugye? Attila ott volt. És arról beszéltünk, hogy az élet nehéz. Nem panaszkodtunk, nem akartuk sajnálni magunkat, hanem csak egyszerűen leszögeztük a tényt, hogy mi emberek fájdalomra születünk. Mi emberek igazából egy olyan életet élünk a földi életünk során, amiben a nehézség természetes. Sőt, amiben a nehézség sokszor szükséges. És azt mondtuk, hogy két oka lehet, két irányból jönnek a nehézségek az életünkben. Az egyik az a támadás. Tehát erről beszéltünk, hogy van egy valódi ellenségünk. És ennek az ellenségnek több megnyilvánulása van. Amikor anno Ádám és Éva elbukott az Édenkertben, akkor egy jó rendszer, egy jó világ kizökkent a helyéből. Egy kizökkent világban élünk. Azóta a bűn uralkodik. És van ellenségünk. És az ellenség első megnyilvánulása az én magam vagyok. Oké? Tehát önmagamnak én vagyok a legnagyobb ellensége. A feleségemnek ő a legnagyobb ellensége. A gyerekemnek ő saját maga a legnagyobb ellensége. Az ember alapvetően a természeténél fogva nem jó. A humanista világ azt tanítja, hogy de jó. Az ember tiszta és ártatlan. És ez csak úgy, ahogy van, nem igaz. Mi emberek egy régi bűnös természettel születünk, és ez a természet teljesen természetesen, a lényénél fogva elszúr mindent. Oké? Adj nekem valamit, ami jó, és én tönkreteszem. A második, hogy egy olyan világban élünk, egy olyan rendszerben, aminek a célja ellentétes a mi érdekeinkkel. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a világ nem semleges, és ezt a szót az Új Szövetség, nem tudom, rengetegszer használja, világ. A görögben a kozmosz kifejezésről van szó, ami rendet, rendszert, szervezettséget jelent. Benne élünk egy rendben, egy rendszerben, egy bizonyos szervezettségben, ami nem semleges. Nagyon intenzíven kommunikál, tart valami felé, és tereli az emberiséget e felé, a cél felé. És ennek a rendszernek az üzenetei nem barátságosak. Valósítsd meg önmagad, ez az egyik üzenet. Kövesd a szívedet, ez a másik üzenet. Ha 30 évesen nem írtál meg legalább egy könyvet, nem kerestél 1 millió dollárt, és nincs egy csodálatos családod, akkor lúzer vagy. Jó, ez talán így kicsit szélsőséges, de valahol ott van ez az üzenet. Ott van egy teljesítménykényszer, ott van az önzésre való bátorítás, ott van egy csomó minden, ami igazából árt nekünk. Árt nekünk. És ezt fogadtuk el természetesnek, ebben nőttünk föl, ennek a javaslatait halljuk reggeltől estig. És persze ennek a világnak nem utolsó sorban része az, hogy istentelen, és ebben az istentelenségben akar megtartani téged és engem. És aztán a harmadik, hogy létezik egy ördög, tényleg létezik. Nem egy mesefigura, hanem egy rendkívüli intelligenciával, hatalommal és erővel bíró lény, hatalmas szervezettel a háta mögött, aki egy nagyon konkrét célt akar megvalósítani politikán, gazdaságon, a pénzvilágon keresztül, egy egységes világrendet létrehozni, aminek ő lehet az ura, ahol aztán istenként imádtathatja magát az emberiséggel. Hatalom, befolyás, dicsőség. Isten legyőzése, Isten helyének az átvétele, ez a világos, egyértelmű és tiszta célja, amiben mindenki és minden csak statiszta. Csak statiszta. A hasznomra vagy, és akkor is gyűlöllek, vagy nem vagy a hasznomra, és akkor az ellenségem vagy. És gyűlöllek. És mi azt hiszem, ebbe az utóbbi kategóriába tartozunk. A te életed jó döntései mindig meg lesznek támadva. A te életed a jó döntései, amik ellene mennek a világnak, mindig meg lesznek támadva. És ezen keresztül a házasság meg van támadva. A házasság Isten egyik intézménye. A házasság elvileg Isten dicsőségét kellene, hogy leleplezze itt a Földön. Isten és ember kapcsolatát kellene, hogy megmutassa, ahol a férfi úgy szereti a feleségét, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Isten azt mondja, hogy figyelj, megmutatom nektek. Adok nektek egy mintát, hogy értsétek, hogy hogy működik a menny, hogy működök én és az emberiség együtt. De hogy érthetnétek meg, ha nem adok valamit, ami megfogható, ami érthetővé teszi? Milyen a mennyek országa? Hát, és akkor bele kéne kezdeni egy hosszú gazdasági, nem tudom milyen magyarázatba. Nem, Isten azt mondja, hogy olyan, mint egy jó házasság. A férfi olyan, mint Isten, és a feleség olyan, mint a gyülekezet. A férfi szereti a feleségét, úgyhogy leteszi, lefekteti az életét érte. A feleség tiszteli a férjét, és aláveti magát neki. Wow. Na most, ahogy ez így van, egy nagykövetség, ugye? Egy nagykövetség. Amikor egy konfliktus alakul ki két ország között, mi az első, amit megtámadnak? A helyi nagykövetséget, ugye? A helyi nagykövetséget. Oda mennek először. A dühöngő tömeg kövekkel dobálni, oda megy a nagykövetséghez. Oké, ha nagykövetet rá tudom venni arra, hogy félreképviselje az országát, ártottam az országnak. Az országot nem tudom megérinteni. Istennek nem tudom kicsavarni a kezét, de a nagyköveteit, a követségeit, azokat rá tudom venni arra, hogy félreképviseljék. Megtámadom, megpróbálom elpusztítani. Van egy támadás Isten intézményei ellen, és Istennek alapvetően négy nagy intézménye van. Talán több is van, nem tudom, de négy biztos van. Az emberi szabad akarat, ez az első. Ha te hozol egy jó döntést, ha te követed Istent, ha te bízol, ha te jó felé mész az életedben, meg lesz támadva. A második a házasság. Meg lesz támadva. A harmadik a gyülekezet. Meg lesz támadva. A negyedik a nemzet. Már támadva van. Ez a helyzet. Ezt mondtuk tegnap, hogy a háború idején nem engednek szabadságra senkit. És mi benne élünk egyben. Ez az élet része. Oké? Amikor a világ azt javasolja neked, hogy érd el azt az állapotot, amikor gondtalan, boldog nyugalomban élhetsz, akkor frusztrációra ítél. Mert a gondtalan, boldog nyugalom elérhetetlen ezen a földön. Azon a módon, hogy minden körülményt a kezedben tartasz és uralsz. Lehetetlen. De egy más módon elérhető, és ez a másik forrása a bajainknak. A másik forrása a bajainknak zsidókhoz írt levél 12-ben van. Hadd olvassam fel nektek. 4. vers. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Oké, háború van, és te még nem harcoltál vérig. Úgy ott vagy, de csak piszmogsz, tudod. Amikor lőni kezdenek, elbújsz. Amikor látod, hogy valaki más verekszik, az tök jó, te a háttérben maradsz. Nem bántlak, én is ilyen vagyok. De van itt egy bátorítás. Azt mondja, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Honnan jönnek a problémáink? Ez szerint. Az Úrtól, a mi szerető atyánktól. Isten az, aki nyakon vág. De nem haraggal, nem büntetve, hanem mint ahogy egy atya neveli és fegyelmezi a fiát. Nagy szeretettel. Tudod, fiam, ma elmegyünk edzeni. Gyere! Lefutunk 10 kilométert. Ne, apa, ne! Én csak 5-öt bírok. Figyelj, fiam, ma menni fog a 10. Tudom, gyere, én futok veled, és lefutunk 10 kilométert. Nem, apa, nem akarok. Gyere, induljunk el, majd meglátjuk útközben. 5, oké, most hagyjuk abba, de még egy kört fussunk. Na jó, még egyet, tudod. És a vége az, hogy lefutottak 10 kilométert. És rossz volt. De ugyanakkor jó volt. Egy edzésen átmentem, egy fenyítésen, egy, és a szó, amit itt a görög használ, az az edzés szó, a nevelés szó, a legjobb kikényszerítése valakiből. És sokszor Isten munkáját az életünkben bajként értelmezzük. A próbák, a kihívások sokszor úgy jönnek, mint hogyha átkok lennének, pedig áldások. Pedig áldások. Életem legsötétebb 3 éve volt az a 3 év, ami a legnagyobb világosságot hozta. Életem legrosszabb napjai voltak azok, amik a legértékesebb kincseket hordozták. És azt gondolom, hogy a lelkem soha nem ment volna át olyan változáson, amin átment azok nélkül, a nehéz napok nélkül. Ezt érted? Ha Isten megkímélt volna engem azoktól a sötét napoktól, évektől, akkor most nem az lennék, aki vagyok. Tudod, és ez alatt azt értem, hogy mindazt az örömet, mindazt a szabadságot, amit Istennel élvezhetek, azt most nélkülöznem kellene. Nem tudom, ki lennék, nem tudom, hogy élnék-e még egyáltalán, nem tudok semmit, de így visszanézve csak hálás vagyok. Mind azért a nehézségért, amin Isten átvitt engem. Hadd lapozzak egy picit tovább. 11. verset hadd olvassam, ugyanerről szól, elég hosszan beszél erről. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Hát ezt értjük, erre gondoltam. Amikor Isten átvisz engem egy helyzeten azért, hogy tanuljak valamit, hogy a lelkem átformálódjon, hogy a büszke emberből egy megtört ember legyen, hogy a távol levő emberből egy közel húzódó ember legyen, akkor az nem tűnik örvendetesnek. Nem akarok hiperszellemi lenni. Nem akarom azt mondani, hogy bírom. Nem bírom. De ugyanakkor van bölcsességem, és tudom, hogy mi a folytatás. Figyelj, ha bár keserves, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tudom, hogy ami most történik, az a javamra van, és megedződöm általa. Ami aztán nem egy értelmetlen megedződés, hanem az igazság békességes gyümölcsét hozza. Egy békességes gyümölcsöt. Az igazság békességes gyümölcsét. Egy olyan ember leszek, aki érti az életet, érti a valóságot, és békében van vele. Aki megtanult a körülményei között elégedetlennek lenni. Aki megtanult a körülményei között igaz embernek lenni. A szabadság igazából nem az, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem a szabadság az az, hogy a körülmények között képes vagyok, szabad vagyok arra, hogy azt csináljam, amit kell. Mert van, amit nem kell csinálni, és van, amit kell. Van, amit helyes megcsinálni, és van, amit nem. Ha a feleségem megtámad, akkor én visszatámadhatok. De nem jó. És nem kell. Szabad akkor vagyok, ha képes vagyok, ha szabad vagyok, szeretni őt akkor is, amikor megtámad. Ez a helyzet. De sokáig erre nem voltam szabad. És néha most sem vagyok. De az edzés, amin Isten átvisz, az igazság békességes gyümölcsét termi azokban, akik megedződtek általa. Később egy szabadabb ember vagyok, aki békességben élek. Egy igaz ember vagyok, aki jellemes, aki átformálódik szép lassan az ő urának, Jézus Krisztusnak a képére. Egy valódi átalakulás történik. Észrevetted már, hogy én nem vagyok készen? Ezt biztos észrevetted. Ha ránézel oda a bibliai Jézus Krisztusra, látsz egy gyönyörű, tudod, szerető kezet. Ránézel a Sanyira, és egy ilyen, tudod, egy ilyen torz kis, ilyen... Na most Krisztus azt ígérte, hogy az ő képére fog alakítani. Tudod, és kicsit nehezen megy. De ő ezt ígérte, hogy egy jó munkát, amit elkezdett bennem, Filippi 1.6, azt arra a napra el is végzi. Mondom, ha ebből ez lesz, akkor van még mi hátra. Hogy értem? És Isten ezt csinálja. A jó munkát, amit elkezdett, azt elvégzi. Figyelj, egy szerető férfinak kéne lennem, egy szelíd embernek, egy kősziklának, akinek amikor a hullámok neki csapódnak, meg se rezdül. Aki azt fejezi ki a legnehezebb órákban is, amit a legboldogabbakban akarnak kifejezni. Egy erős, szabad ember. Tudjátok, milyen messze vagyok ettől? Mint Makó Jeruzsálemtől. Mint tudod, mackósajban a brúmogás, olyan kevés vagyok ehhez. Több ilyen szellemes kis hasonlat most nem jut az eszembe, de igyekeztem volna még. Ha jött volna még egy, azt mondtam volna, de nem jött. Ezt értitek? De ugyanakkor azt mondom Istennek, hogy figyelj, tetszik nekem, hogy tudod a kis görcsölt ujjaimat egyenesítgeted kifelé. Tetszik nekem. Fáj, amikor ráteszed a kezedet a kezemre néha is, amikor megy a milyen terápia? Fizikoterápia. De szükségem van rá, Uram. Tudom, hogy ha megedződöm a te nevelésedben, akkor az a békesség, az igazság békességes gyümölcsét hozza. Akarom ezt, Uram, akarom. Ne hagyd abba, vigyél végig ezen az úton. És tudod, amikor az ördög megtámad, akkor Isten csendesen mosolyog a háttérben, és azt mondja, hogy öregem, te nélkülem még levegőt se vehetsz. Te ki akarod nyírni a fiamat? Próbáld meg. Épp csak annyit tehetsz vele, amennyit én megengedek. És én pont azt és annyit engedek meg, ami kell ahhoz, hogy az, amit te támadásnak szántál, az neki egy edzésé váljon. Oké? Az ördög az Isten ördöge. Nem a közvetlen megbízásában dolgozik, de az ő uralma alatt. És ő használja. Mint amikor egy apa megengedi, hogy a fia megsüsse a kezét, tudod, a spalherten. Mert már mondta neki 20-szor, hogy ne nyúj hozzá, de hozzá fog nyúlni. Na, mit szólsz? Ez a forró. Most már tudom, oké? És az ördög Isten spalhertje. Ó, ez mély gondolat. Ez mély. Ne tanítsátok tovább, mert a megfelelő szövegkörnyezet nélkül félreérthető. Úgyhogy még egy gondolat, és aztán átadnám a szót Kaszás Lászlónak, Isten hatalmas emberének, hogy számoljon be nekünk arról a csodálatos munkáról, amit Isten Vácon végez. Rómaiakhoz írt levél 8:28. Benne vagyok a bajban, és nem vagyok mazoista, nem élvezem. Nem. De nem vagyok ostoba sem. Nem vagyok olyan, mint a Zsoltáríró mondja, hogy ha panaszkodnék, olyan ostoba volnék, mint az állat. Ezt mondja. Miért mondja? Azért, mert az állat megfelett nem tudja, hogy mi van. Ugye? Oké? Tehát ha én megfeledkezem arról, hogy mi van a bajaim fölött, mellett, akkor ostoba vagyok. És sokszor ostoba vagyok. Bú! Oké. Me. Mint egy állat. De nem kell, hogy így legyen, mert tudhatom, akárcsak Róma 8:28-at, ezt az egyet. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Oké, benne vagyok valamiben, és nem szeretem. Nem szeretem egyetlen percét sem. Nem is jó. De van egy reményem, ami Isten egy megváltoztathatatlan ígéretéből fakad, és ez az, hogy a javadra fogom fordítani. Hogyan? Ha gondolod, el is magyarázom, de ha nem érted meg egészen mély részletességben, akkor is elhiheted nekem. Bíz bennem. Egyetlen ígéretemet sem vontam még vissza soha. Mindent a javadra fordítok. De hogyan? Ez hogy lesz a javamra? Úgy, hogy én föltűröm az ingem ujját, könnyékig, belemászok az életedbe, és fogom azokat a darabokat, amik széthullani látszanak, amik bántanak, és átrendezem őket a javadra. Én a mindenható Isten, ezt ígérem. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. A javára, csupa nagybetűvel, minden, csupa nagybetűvel. A kérdés csak az, hogy szeretem-e Istent? Ups, ez az apró betűs rész. Azt hiszem nem eléggé. Próbálom, de nem eléggé. Hála Istennek, János 4-ben Isten kifejtette ezt egy picit. Azt mondja, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent. Okay? Ha én szeretetre gondolok, nem arra gondolok, hogy te hogy szeretsz engem. Egyáltalán nem szeretsz, nem bonyolítsuk. Egy önző kis disznó vagy, nem szeretsz te senkit, még magadat se igazán, de ha szeretsz valakit, akkor csak magadat. Úgyhogy nyugi. Sokan kikérik maguknak. Jó, lehet, hogy kicsit szélsőséges volt, de azért pontos. A régi bűnös természeted egy önző kis disznó, aki a legkülönfélébb önbecsapási mechanizmusok mögé bújik, hogy az önzését szeretetnek mutassa. Okay? Az anyai szeretet, amivel szereti a gyerekét önzetlenül, tele van önzéssel. Ha végigmész a bonyolult lelki folyamaton le a legbelsőbb motivációkig, akkor egy gonosz kis szívet találsz, akinek egyetlen egy célja van önmaga megelégítése. És a kifejeződése ennek lehet önzetlen szeretet. Látszólag önzetlen szeretet. Mindegy, ezt csak azért mondom, hogy ez a vers itt ne zavarjon össze. Tudod, aki az Istent szereti, annak minden a javára van. Okay? Tudom, hogy te nem szereted Istent, de a szeretet nem is az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket előbb. Szeretet az olyan, mint egy üzemanyag, és csak Istennél van. Okay? Megy a kocsid benzin nélkül? Nem? És neked van benzined? Úgy értem, tudsz benzint termelni? Értem, megtekergeted a hüvelykujjadat, és csurgatsz kis benzint a... Nem, benzint az tankolni lehet onnan, ahol van. A szeretet az egy ugyanilyen jelenség. A szeretet csak Istennél létezik, és tőle lehet tankolni. És aki nem tankol tőle, annak nincs. Ennyi. Tök mindegy, milyen ember vagy, jó ember vagy rossz ember. Oké, gyönyörű kocsid van, nem tudom, hanyas BMW, vadonat új, nem tudom hány lóerős, üzemanyag nélkül pont annyit ér, mint a vele egyenértékű fém mennyisége. Egy haszontalan nagy darab vas, alumínium, vagy nem tudom, miről csinálják most már. Oké, tankolni kell bele. Tankolni kell bele. És ez a tankolás csak az Istennel való kapcsolatban lehetséges. Úgyhogy aki hagyja magát szeretni Istentől, aki megtért, és nem fordult el Istentől, az szereti Istent. Hisz, hagyja magát szeretni, van szeretete, és ez a szeretet azonnal visszafordul Isten felé. Még akkor is, hogyha a lelkedben őrült gondolatok rázzák egymást. Oké? Okay? De mi volt az üzenet? Csak ennyi, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Ez a vigasztalásunk. Az egyik nagy hiba, amit elkövethetünk, hogy összehasonlítgatjuk magunkat. Rám nézel, és rajtam meglátsz mindent, ami jó. Oké? Okay? Sanyi biztos boldog. Sanyinak, tudod, vezeti az üzletember találkozót, csodálatos felesége van, gyönyörű gyereke, van vállalkozása. A Sanyi biztos boldog. Bezzegén, tudod. Meg aztán körülnézel az üzletember találkozón, mindenkinek csodálatos, nagyszerű élete van, mindenkinek minden jobb, mint nekem. Ezt elhiszed? Hogy értem, tényleg? Nem, tényleg ennyire naív vagy? Figyelj, hogyha mindenki kirakná a problémáit így az asztalra, hogy aztán cseréljünk, tudod? Tudod, így kiraknánk, megszabadulok tőle, tudod, rásózom valakire, de jó, lecserélem valakire. Arra nem akarnám lecserélni, arra se, szépen visszamennéd a sajátodat, és azt mondanád, hogy Úristen, én ezt nem tudtam, hogy a mosolygós felszín mögött mi történik emberek életében, oké? Okay? Hidd el, ugyanazon megyünk át mindannyian, csak más formában, más hangsúlyokkal. De mindannyiunknak van ellensége, és mindannyiunkat nevel az ő Istene. És mindannyian ugyanarra a képre formálódunk át Jézus Krisztusnak a szeretetére. És mindannyian félkészek vagyunk még. Úgyhogy kapaszkodj bele a reménybe, az örömbe, hogy a problémában Isten veled van, és a probléma közepén lehet örömed, mindenkor adj hálát Istennek, ezt mondja Efézus mondja? Mindegy. Mindenkor adj hálát Istennek, A problémában is adjak hálát? Igen. Sőt, mindenért adj hálát. A problémáért is adjak hálát? Igen. Filippi vége 4. Mindenkor örüljetek. Hát ez elmebeteg. Nem. Mindenkor örüljetek. Miért? Mert megvan az okod rá. Mert Isten ott van veled, mert Isten mindent a javadra fordít, mert az ő személyes jelenléte maga az élet, és az megrendíthetetlen. Minél több problémám van, annál közelebb húzódom Istenhez. Minél több problémám van, annál komolyabban veszem őt, és aminél komolyabban veszem őt, annál inkább élek. Minél több gondom van, annál nagyobb az örömöm. Ámulatos. Ámulatos. Uram, ne vedd el a gondjaimat. Komolyan, az élet az elmúlt hónapokban tényleg jól fordult. Tényleg egy csomó terület, ahol gondjaim voltak, ahol küszködtem, ahol a túlélésért harcoltam, megoldódott. És megijedtem. Azt mondtam, hogy Uram, ne vedd el a gondjaimat. Figyelj, nem akarok egy elkényeztetett, felszínes, taknyos lenni, akinek minden megvan, és minden jól alakul, és megfeledkezik rólad, és a veled való ámulatos kapcsolatról. Ne vedd el a gondjaimat. Isten azt mondta, rendben, nyugis, annyi. Elintézem. és tudod, és igazából ezt mondom neki, néha nem szeretem azt a kezet, ami rajtam van, ahogy, de ugyanakkor szeretem. Szeretem. Uram, szeretem, ahogy bánsz velem. Jó, köszönöm, jó ez nekem. Köszönjük. Kaszás Laci, gyere kérlek. Csak egy mondatot hadd mondjak, gyere, csücs ide, kérlek. Laci az egyik legámulatosabb ember, akit ismerek. Istennek egy igaz vitézbajnoka, oké? Okay? Egy ember, aki tudod, megnézel, és igazi, oké? Okay? Fogsz egy kést, beleszúrod, és tudod, behatol, és ahogy beér, így hallod, hogy ilyen fémesen, ilyen tak, valaminek neki megy, tudod? Van bent egy acélma, kívül puha, nem annyira, de és belül egy acélmag. Van egy csodálatos szolgálata a Váci börtönben olyan emberek felé, akik olyanok, mint te vagy én, de jelenleg a társadalomtól való elkülönítetés áldásában vagy átkában van részük, de keresik vagy megtalálták, vagy még nem is keresik, de meg fogják találni Istent, és hihetetlen módon átformálódik az életük, csak úgy, mint neked vagy nekem. Egy ámulatos sztori, egy ámulatos bizonyság, és remélem, hogy Lacinak sok mondani valója van erről. Úgyhogy hallgassátok szeretettel.
Tényleg köszönöm a lehetőséget. Most azzal kezdeném, hogy az Ezékiel könyve 18. fejezet 21. versébe felolvasnék valamit. Azt írja a próféta, ugye az Úr sugallatára, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat a törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezes nem lészen, az ő igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen? Ugye Sanyi beszélt itt előbb a régi bűnös természetről, ami mindnyájunk része, de ez a régi bűnös természetnek mindnyájunk életében különböző megnyilvánulásai voltak, illetve vannak, de mindnyájan ugyanazon a folyón úszunk, de vannak, akik rögtön a fenékre merülnek, a bűnnek olyan mélységeit ismerik meg, illetve olyan dolgokat tesznek, amit itt sokan talán még a gondolatukban sem fordult volna elő. Én 15 évet ültem börtönbe, 14 évesen álltam először bíróság előtt, 16 évesen már egy nagyon súlyos bűncselekményért a fiatalkorok börtönében ültem Tökölön 1988-ban, és ezt követte egy nagyon súlyos ítélet, egy 10 év 7 hónapos fegyházbüntetés, amikor igazából az egyszerű kis alapvető kis emberi hazugságoktól eljutottam odáig, hogy majdnem megöltem egy embert. Bent a börtönben is, amit lehetett igazából, így emberleg gonoszságot és bűnt elkövettem. Nem néztem tényleg sem Istent, sem embert. Majd egy napon Isten kegyelméből megismerhettem az Úr Jézus Krisztust, és megtértem. És megszabadultam mindazoktól a dolgoktól, amik előtte fogva tartottak. De nem tehettem volna ezt meg, ha tényleg nem jön valaki, aki nagyobb a bűnömnél. A Biblia, van egy történet, Jézus mondja, hogy senki sem rabolhatja ki az erős embernek a házát, hogy előtte azt az erős embert nem kötözi meg. És az erős ember minden ember életében a bűn és a sátán. És Jézus Krisztus nagyobb a bűnönnél, nagyobb a sátánnál, és csak ő az, aki ki tudja rabolni ezt az erős embert. És így váltam én is egy szabad emberré. 1999-ben tértem meg a börtönbe, akkor 6 éve voltam benne, és még volt hátra 4,5 év az ítéletemből. És abban a pillanatban, amikor megismertem, hogy az Úr Jézus Krisztus elkezdett az életemben egy munka. Hogy beszélt a Sanyi arról, hogy ő az, aki azt a munkát, amit elkezdett bennünk, be is végzi az ő napjára és az ő dicsőségére. Hála Istennek, most 3 éve vagyok szabadlábon, 3 éve vagyok itt a gyülekezetben, és körülbelül 2 éve járunk a Váci börtönbe és szolgálni azok felé, az emberek felé, akik közül nagyon sokan ott vannak, akikkel én együtt ültem ott, együtt töltöttem az ítéletemet, és nagyon sok ember van, akik azóta járnak oda föl arra a Biblia körre, ahol járunk, amit én járok, és vannak köztük olyan emberek, akik megtértek. Így az én bizonyságomra, látva az én életemet, látva azt, hogy van sokkal több annál, amit ők eddig ismertek. Mert ezeknek az embereknek az életet benne a börtönben igazából csak az körül forog, hogy kijönnek a börtönből, mi lesz a megélhetésem, hogy fogok újabb és újabb bűncselekményeket elkövetni, hogy tudom a törvényt lerázni magamról, hogy tudom megvezetni a rendőrséget. Nem látnak ezen túl, mert a bűnnek egy olyan ereje, olyan hatalma az életükön, amitől nem tudnak szabadulni. Én is nagyon sokszor próbáltam azt, hogy megváltoztassam magam. Tényleg megpróbáltam, de nem tudtam megváltoztatni magam, mert a társadalom kirekesztett, a környezetem megbélyegzett, a világ, illetve az állam részéről semmilyen támogatást és semmilyen segítséget nem kaptam. Amikor kijöttem a börtönből 10 év, 7 hónap börtönbüntés után, volt a zsebemben 38.000 forint. Elmentem a hivatalból kirendelt pártfogóhoz, és próbáltam tőle segítséget kérni, és igazából még azt a 7.000 forintos gyors segélyt sem tudta odaadni nekem, ami így törvény szerint járt volna nekem, és semmilyen segítséget nem tudott nyújtani. Azt mondta, hogy abba tud segíteni, hogy be tud dugni egy hajléktalan szállóra. Aki azt mondta, hogy köszönöm, én ebből nem kérek. És így, de Istennek így volt egy terv az életemre. Még benne a börtönben ismerte meg egy embert, aki ide járt a mi gyülekezetünkbe. Na most ő kivételesen nem azért került börtönbe, mert egy veleig romlott ember volt, hanem egy adóhatósággal így egy kis harca volt, és ezért bezárták egy pár hónapra. És így ő rajta keresztül, az ő ismerettségén keresztül kerültem ide a gyülekezetbe. És elmondhatom azt, hogy itt vagyok 3 év a gyülekezetben, hogy Isten egy hatalmasan felépítette az életemet. Nagyon sok segítséget kaptam a pásztoroktól, a gyülekezettől, emberektől személyesen. Rengeteg befektetést, rengeteg szeretetet és elfogadást kaptam. Ugye Jézus beszél a pohár víz szolgálatáról, hogyha valaki csak egy pohár vizet ad valakinek tanítvány nevében, az nem veszti el ennek a jutalmát. És én tényleg nagyon hálás vagyok itt a gyülekezetnek, mindazért a segítségemet kaptam, mert nem bírtam volna. Tehát a saját erőmből megállni kint a világban. A családom elhagyott, a barátaim nem foglalkoztak velem, egyetlen egy szám magamban voltam itt kint a világban, és tényleg senki másban nem kapaszkodhattam, csak Istenbe. De Istennek volt egy gondoskodása így rólam. Itt a gyülekezetben létrehoztak évek ezelőtt egy olyan programot, aminek az a neve, hogy Új Élet Program. Ez amikor a program, amikor elindult, alkoholbetegek megsegítésére, illetve szenvedélybetegek megsegítésére jött létre. Majd én voltam az első ember, aki egy hosszú börtönbüntetés után ennek a programnak a része lett. Ez igazából egy egyéves program, és arról szól, illetve szólt, hogy szállást biztosítanak annak az embernek, aki megtalálta Krisztust, tehát újjával születve Krisztusban. Itt a gyülekezet biztosít számára, igazából a Zsuzsa felajánlásából kap egy napi ingyen ebédet, tehát a szállásra biztosítva, járhat bibliaiskolába térítés nélkül, és számomra is egy hihetetlen nagy segítség volt. De most egy olyan nagyon nehéz helyzet állt elő, így az Új Élet programon belül, hogy az alapítványnak igazából elfogyott a pénze. És vannak emberek most is a börtönben, illetve ott például drága ember a Tibi, ő is több mint 11 néhány évet ült börtönbe, és ő is most ennek az Új Élet programnak a része, és hál' Istennek van lehetőség arra, hogy van hol laknia, jár a bibliaiskolába, de a munkalehetőségek igazából a múltjából adódóan nagyon korlátozottak. Ugye még egy egyszerű utcaseprői álláshoz is ma már erkölcsi igazolást kérnek, tehát és sem én, sem ő ilyen dolgot nem tudunk. Tehát olyan papírt nem tudunk felmutatni, mi olyan fehér lenne, mint ez a lap. És így mindenhol tényleg elutasításban ütközünk. Én is a gyülekezettől kaptam munkát, itt dolgozom a gyülekezetben. Ugye ez is a világnak a megcsúfolása, egy olyan ember vigyáz erre az épületre, aki 15 évet ült a börtönbe. Ugye, és én itt vagyok az épületben, és én vigyázok az épületre. És ugye itt van a Tibi is, és nem sok lehetőség van arra, hogy munkát találjon. És én ismerem tehát az én tapasztalatomból azt, hogy milyen nehézségek várnak egy olyan emberre, aki a börtönből és esetlegesen az utcáról jön. És nem szeretném azt, illetve így a pásztoroknak is így ez a gondolkodásmódja, hogy olyan ember, aki hosszú börtönbüntetésről szabadul, hogy kint tényfelegjen a világban. De egy alapvetően eleve a világban vállaljon munkát is először, még akkor is, hogyha erre lenne lehetősége. Mert én ismerem azokat a buktatókat, tehát amik engem is folyamatosan támadtak, az elutasítottság. Mondták neked a gyülekezetben, hogy mennyire szeretnek, hogy el vagyok fogadva. De a gondolatom mindig az volt, hogy hogy szerethetnél te engem? Hát nem is ismersz, nem tudod, hogy én ki vagyok. És ezek az embert egy olyan mély depresszióba el tudják vinni, ami arra sarkalja, hogy esetlegesen elhagyja a gyülekezetet. Mert ezek az emberek, akik nagyon hosszú éveket ülnek börtönbe, teljesen megvannak, tényleg mutatnánk azt, hogy a halál állapotában vannak érzelmileg és lelkileg, és nagyon hosszú munka és befektetés szükséges ahhoz, hogy érzelmileg, lelkileg és szellemileg ezek az emberek meggyógyuljanak. És abba szeretném kérni a segítségeteket úgy erkölcsileg és esetlegesen anyagilag, hogy az épületen belül tudunk ezeknek az embereknek munkát adni, mert ez egy hatalmas épület és rengeteg munka van. Tehát a takarítástól elkezdve a festésig, a karbantartásig. Nem, az alapítványnak nagyon szűkösek a lehetőségei anyagilag, ezért a munkáért tényleg még minimális fizetést sem tudunk adni. És azért szeretnék így erre így kérni benneteket, hogy ha lehetséges az, hogy bármilyen módon tényleg akár erkölcsileg, vagy esetleg munkával, vagy anyagilag támogatni ezt a programot, hogy ezeknek a fiúknak tudjunk adni valamennyi fizetést így a munkájukért, mert rendben van, hogy van szállásuk és van ebédjük, de azért a mindennapokban azért szükségek vannak így különböző költségekre. Tényleg ezeket a fiúkat azt szeretnénk, hogy 2-3 hónapig ne hagyják el az épületet. Tehát, hogy ittben dolgozzanak egy ilyen biztonságos környezetben, ami megerősödnek tényleg így a szeretetben, az elfogadásban, mert volt rá példa, hogy találkoztam emberrel, aki több mint 20-valány évet ült le a börtönben, és idehoztam a gyülekezetbe, és egy hónap után el kellett küldeni, mert egyszerűen nem tudta elfogadni azt, hogy ő szeretve van, hogy el van fogadva, és visszahúzta a régi élete, nem is inkább a bűnözés, hanem az elutasítottság érzése. És ezért fontos, hogy ezek az emberek tényleg megmaradjanak itt ebben a közegben, és lássák azt, hogy fontosak. Tehát lássák azt, hogy fontos az, amit tesznek. Fontos az, hogy egy olyan közeg vegye őket körbe, ami folyamatos biztonságot nyújt nekik. És az élethez szükséges tényleg a pénz. Szükséges az, hogy a munka az meg legyen fizetve. Bár ezek a fiúk tényleg sokszor erőkön felül is dolgoznak, tehát nem pénzért teszik ezt alapvetően, hanem tényleg hálával a szívükben. Én is nagyon sokat dolgoztam így, amikor ide kerültem, tényleg teli volt a szívem hálával azért a segítségért, amit kaptam. De mindig kaptam tényleg ezért valami honorálást, valami jutatást. Nagyon sok keresztény vállalkozónál dolgoztam, akik tudtak ideig, óráig nekem így munkát biztosítani. És ez hihetetlen nagy segítség volt. És most is van egy kis srác a börtönben, akin így gondolkodunk, így a Pásztor Lajos igazából a börtönszolgálatnak a vezetője, hogy ide fognak kerülni az űrlet programban. Van egy srác, aki 16 évesen már rendőrgyilkosságért volt benn a börtönbe, és 20-valahány évet ült le, és egy hihetetlen megtérésen ment keresztül. És van egy másik srác, aki nagyon jó barátom volt a börtönbe, ő egy nagyon profi mesterbetörő volt. 8, hát közel 9 évet ül a börtönbe, és most fog szabadon június 3-án, és ő is ugyanabban a helyzetben van, mint én, és őt is szeretnénk ide fogadni az új programba, de tényleg szükségünk lenne így a támogatásra minden területen, akár hogyha munkalehetőséget tudna valaki biztosítani, vagy akár csak abban, hogy anyagilag támogatná így a programot abban, hogy azért a munkáit, amit elvégeznek, tudjuk őket honorálni. És ugye elsősorban az, hogyha megismertek majd ezeket az embereket, hogy tényleg egy olyan szeretettel és elfogadással viszonyatok így hozzájuk, ami tényleg így Krisztus szeretetét leplezi le előttük. Mert én tudom azt, hogy csak az elfogadás is csak a szeretet képes arra, hogy ezeket az embereket tényleg egy olyan síkra és egy olyan helyzetbe hozza, ami megváltoztatja a szívüket. És én bizonyságot teszek arról, hogy ezek az emberek valóban újjá vannak születve. Ez az ember, aki 16 évesen rendőrgyilkosságért került be a börtönbe, annyira veszélyes volt a börtönbe, hogy bent is elkövetett egy gyilkosságot, 7 évig magánzárkába kellett tartani, mert közveszélyes volt. Amikor letelt ez a 20-valahány év börtönbüntetése, szabadlábra helyezték, és egy éjszakai szórakozó helyen szobátásba került ott a kidobókkal, aki fejbe csapták egy viperával, és ez az alkalom alatt 32 napos kómába került, és akkor látogatta meg így az Úr. Találkozott egy ködben lévő alakkal, és mondta neki, hogy az Attila, hogy mondd nekem, hogy merre kell mennem, mert én rossz ember vagyok, és tudom, hogy a pokolra kell kerülnem. És akkor azt mondta neki így, abban a ködben lévő alak, hogy nem, hogy kapsz egy lehetőséget. És az ember egy 32 napos kóma után észhez tért, teljesen egészséges, mindenfajta maradandó károsodás nélkül, az orvosok így csodaként könyveltek el. És az ember ott van benne a börtönben, egy 3 éves ítélet ebből a dologból kifolyólag, ugye ezt nem tudta elkerülni, hogy a bíróság újra ne rakja be a börtönbe. De az ember, aki olyan veszélyes volt, hogy külön az AK-ban kell tartani, ma ott van benne is prédikál, bizonyságot tesz, ha csomagot kap a szétosztva a társai között, és van egy olyan, szó szerint egy olyan birka természete, hogy akik az őrök előtte ismerték, folyamatosan kihívják és folyamatosan szekálják, mert nem, egyszerűen nem hiszik el, hogy valakiben egy ilyen változás mehetett végre. De hát ugye erről beszél a Biblia, hogy aki Krisztusban van, az új teremtésé válik. Mert ugye Krisztusnak a jelleme és Krisztusnak az élete lesz nyilvánvalóvá így az életében. És erről kaptam ezt a Istentől nagyon jó képet, hogy ugye azt mondja az Úr, hogy azt a munkát, amit elkezdett bennünk, véghez fogja vinni. És ezt a legjobban ahhoz lehet hasonlítani, hogy van két ember, az egyik erősebb személyiség, a másik kevésbé az. Melyik fog a másik képére átformálódni? Nyilvánvalóan a gyengébb fog az erősebb képére átformálódni. És ugye erre mondja a Biblia, hogy Pál apostol, hogy az odafent falokkal törődjünk, és ne a földiekkel. Hogyha ugye minden bukásom és minden probléma ellenére az odafent falokkal fogok törődni, tehát Krisztust helyezem az életem középpontjába, akkor át fogok formálódni az ő képére. És ezek az emberek életében is ez nyilvánvalóan látható. Sikerült szeptember óta benne a Váci börtönben elindítanunk a bibliaiskolát, ahol 30 elítélt jár bibliaiskolába. Az alkalmainkon olyan 20 és 70 fő között vannak emberek, így hetenként, ez váltakozó létszám. Tehát nagyon függ attól, hogy van-e beszélő, vagy éppen milyen őrség van a szinteken, mert az őrség ezt nem nagyon szereti, az emberek járnak Isten tiszteletre, nem tudom miért, mert igazából ez plusz munkát ad nekik. És tényleg az Úr így hatalmasan munkálkodik ott bent, és hétről hétre lehet tapasztalni megtéréseket, illetve bizonyságokat arról, hogy Isten valakinek visszaadta a családját, Isten valakit meggyógyított, Isten valakinek teljes mértékben átformálta az életét, de mind annyiuknak van egy közös problémája, a jövőtől való félelem. A jövőtől való félelem. Persze nem azt jelenti, hogy mindenki olyan elveszett, mint például én voltam, vagy akár a Tibor, mert nagyon sok embernek megvan a családja, szülei, vagy testvérei, vagy éppen felesége, vagy barátnője, élettársa, de igazából ezek az emberek sincsenek jobb helyzetben, mert a világ részéről teljes elutasítottság nyilvánul meg. És tényleg mi vagyunk egyedül itt a Földön, az a nemzet, így keresztények, akik tényleg, ahogy Krisztus is tette, mindenkit így a keblünkre ölelünk, és mindenkit, aki vallja, hogy Krisztus az Úr, az testvérünként szeretünk, és tényleg, hogy megpróbálunk a lehetőségeinkhez mérten ezeknek az embereknek segíteni. És szeretnénk tényleg így, hogy az Úr felemelni ezt az új életprogramot, hogy még jobban és még nagyobb lehetőségekkel tudjon ez a munka folyni, mert a szükség az nagy. Tehát nagyon sok ember van, aki vár így a segítségre, és ezek az emberek tényleg mind testvéreink így az Úrban, újjászületett hívők, akiknek az élete megváltozott, és tényleg mindannyian csak egy lehetőségre várnak arra, hogy bebizonyíthassák azt, hogy igen, érdemesek a bizalomra. Hogy érdemesek arra, hogy egy olyan életet élhessenek, mint akár melyikünk itt. És én tényleg nagyon hálás vagyok tényleg az a rengeteg segítség, amit kaptam, mert tudom, hogyha ez nem lett volna, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgon keresztül kellett volna mennem. És lehet újra ott ülnék a börtönben. Lehet ott ülnék újra a börtönben, mert igaz, hogy keresztény vagyok, és van egy új életem és egy új természetem, de viszont ott van bennem a régi Ádám is. Ott van bennem a régi bűnös természet, ami bizony napról napra próbál így olyan dolgokat előhozni bennem, ami próbál engem a bűnre vinni. Nem azt mondom, hogy nincsenek meg azok a naponkénti kísértéseim, illetve támadásaim, amik előtte is megvoltak. De ahogy a Sanyi is beszélt, most már szabadságom van arra, hogy nemet mondjak a bűnre. Szabadságom van arra, hogy nemet mondjak arra, hogy elmenjek lopni, hogy elmenjek rabolni, hogy elmenjek verekedni, hogy elmenjek és olyan dolgokat csináljak, amit előtte egyszerűen önkéntesen meg kellett tennem, mert nem volt más választásom. Nem tudtam uralkodni az érzelmeimen, az ösztöneimen. Olyan voltam, mint egy vadállat. Tényleg mentem az utcán, és azt néztem, hogy ki az, akit el tudnék ragadni, ki az, akit ki tudnák rabolni, ki az, akit ki tudnák fosztani. És most már van egy szabadságom arra, hogy azt tudjam mondani a bűnnek, hogy nem. Ezt régen nem tudtam volna megtenni. És ez az a szabadság, ami megtart engem tényleg így gyülekezetben, megtart ugye mindennapokban. Jézus soha nem mondta, hogy nem fog bennünket kísértés érni. Jézus azt nem mondta soha, hogy a sátán nem fog újra és újra próbálkozni. Mikor megtértem, nem tudtam semmit a szellemi dolgokról. Tudtam, hogy a sátán, meg ilyen hasonló dolgok, és aznap én azt álmodtam, hogy a sátán fekszek föl egy nagy fehér ágyom, fehérbe öltöztetve, és a sátán egy ilyen fekete csuhába mászkál körülöttem az ágyom körül, és azt mondta nekem, hogy figyelj, soha nem fogod téged elengedni. De most már tudom azt, hogy a sátán ugye a hazugságnak az atya, minden hazugságnak a forrása, és ugye az Isten fia azért jelennek, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. És ugye a foglyokat előhívja a szabadságra, ugye a sötétben ülőket a világosságra, a megkötözötteknek megoldást hirdet, a foglyoknak szabadulást. Tudom, hogy ez hazugság. A mi hatalmunk keresztényeknek abban van, hogy ismerjük az igazságot. A sátának egyetlen egy hatalma van, ha ezt lehet hatalomnak nevezni, hogy ő a hazugságnak minden atya, és a hazugságnak a mélységeivel próbál minket félrevezetni és becsapni. De a mi hatalmunk az, hogy járhatunk a világosságban, járhatunk az igazságban, és azokban a jó cselekedetekben, amit Jézus Krisztus előre elkészített mindnyájunk számára. És ne csak arra kérlek benneteket így, hogy imádkozzatok így a börtönszolgálatért, imádkozzatok így az új életprogramért, és ha bármelyik ötöknek bármilyen lehetősége van arra, és az Isten úgy vezeti őt, hogy segítsen, az tényleg nagyon hálásak lennénk érte. És ennek a segítség ügyén megkeresettek a pásztor Jánost, illetve a Siglósait, illetve a pásztor Kerekes Lajost, mert tényleg egy pohár víz is nagy segítség ebben a szolgálatban. Igen, ennyi szerettem volna így mondani, és köszönöm a lehetőséget. Vannak börtönben olyan alkalmak, amikor, hát igazából a szolgálat, öten és hatan szoktunk bejárni szombatonként, néha tudunk magunkkal vinni vendégeket is. De minden nagyobb alkalom, tehát húsvét, illetve karácsony, vannak benne úgymond ilyen nyitott istentiszteletek, amikor akár 20-30-an is bemehetünk a börtönbe, és ott láthatjátok a felítélteknek a bizonyságtételeit. A Sanyinak adtam egy DVD-t, ami például a karácsonyi alkalommal levideózva, ahol elítéltek énekelnek, elítéltek mondják el a bizonyságaikat, illetve olyan srácok, akik köztük én is, akik a börtönből szabadultak. A börtön parancsnok, a Váci börtönben Isten kegyelmében egy olyan parancsnok van, aki újjá van születve. Ami nagyon-nagyon nagy dolog. Egy újjászületett élőhiti keresztény, aki hála Istennek, hogy Isten kegyelméből támogatja ezeket a dolgokat. És ami nagyon nagy csoda, ami mai világ ugye egy karrierista világ, ez egy 35 éves ember ezredesi rangban, és felkínálták neki azt a lehetőséget, hogy vállalja el az országos parancsnokság helyettest, legyen az országos börtönparancsnok helyettese, és ő azt mondta, hogy nem, mert Isten őt ide helyezte a Váci börtönben. Tehát ez megmutatja az ő szívét abban, hogy ő támogatja ezt a munkát. És tényleg, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretné megnézni ezt a munkát így belülről, és akar egy élő tapasztalattal rendelkezni erről, húsvét tájékán, tehát húsvét előtt egy vagy két nappal lesz erre a lehetőség, hogy akár 15-20-an is bemehessünk így a börtönbe, és akkor így élőben láthatjátok ezeknek az embereknek a bizonságát. Vagy a Sanyi keresztül fogom ezt így kommunikálni, hogy mikor van ez az alkalom. Igazából másra nincsen szükség, csak a nevetekre és a személyigazolvány számotokra. és arra, hogy elgyertek és megnézzétek ezt. Ez a sajnálom az a DVD, szerintem, hogyha megkértek, akkor biztos lemásolja. Vagy meg tudjátok nézni, a kölcsönkéritek, mert nekem nincs olyan lehetőségem így, hogy most tényleg így olyan sokat másoltassak, mert azért ez így pénzbe kerül. De tényleg vannak így felvételek így a börtönből, így a szolgálatról, illetve élő bizonyságtételekről. Illetve itt a gyülekezetben is van jó néhány olyan ember, aki már onnan a börtönből szabadult. Jelenleg itt a gyülekezetben vagyok én, 6 olyan ember van, aki ott a Váci börtönben töltötte a büntetését. Valaki már 9 éve szabadlábon van, valaki pár hónapja, valaki 2 éve, de mindnyájan mondhatnánk azt, hogy részben ennek a szolgálatnak a gyümölcse, illetve más gyülekezetek befektetései ott bent a Váci börtönben. Itt a gyülekezetünkben 6 olyan ember van, aki onnan szabadult a börtönből, és új életet kezdett, és jár az Úrral, megvan a szolgálata. Van olyan ember, aki nagyon súlyos bűncselekmény ült börtönbe, és megy egy árvaházba jár gyerekek felé szolgálni. Van olyan ember, aki nagyon súlyos bűncselekményt követett el, és szintén ott van velünk a Váci börtönben, és szolgál a rabok felé. Én több mint másfél évig jártam az üthadseregnek egy anya otthonába a 17. kerületben, ahol olyan anyukák voltak, akinek el kellett menekülniük otthonról. És elmondhatom azt, hogy minden héten tértek meg emberek ott kint az anya otthonban. Olyan nők és gyerekek voltak, akik tényleg porig voltak alázva, akiket megerőszakoltak, akiket vert a férjük, és nagyon sokan megalasztást átéltek, és Isten engem használt érdekes módon erre, hogy elküldött oda, és másfélen keresztül minden héten vasárnap mentem oda, és szolgáltam ezek felé, az asszonyok felé. És azt hiszem, hogy ez igazából a bizonsága annak, hogy aki Krisztusban van, az tényleg új teremtés. És Krisztus tudja használni, bármelyikünket tud használni bármire. Mert az ő munkájában állunk. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, Sanyi.
Nekem volt abban a megtiszteltetésben részem, hogy voltam néhányszor már a Váci börtönben, és ámulatos, amit ott látsz. Tehát ez ámulatos. Tehát bemész a gyülekezeti terembe, és ugyanazokat az arcokat látod, mint itt. Tehát tiszta tekintet, mosolygós arc. Arra gondolsz, hogy te mész bátorítani, és egyszer csak azt látod, hogy téged bátorítanak. És ugyanakkor látsz reményt is, tehát reménytelenségben reményt kereső tekinteteket. Amikor beszélsz, akkor olyan figyelmet kapsz, amilyen figyelmet sehol. Oké, ott az emberek tudják, hogy ez komoly. Ott azt a képletet, ami a Biblia üzenete, és neked is, és nekem is üzenet, azt ők élőben látják. Tudod, én bűnös vagyok, önmagamban képtelen, sőt visszautasított, szükségem van egy megváltóra. Én nem tudok változtatni magamon, szükségem van egy megváltóra. A másik, ami eszembe jut, az Dávid vitéz férfiai. Dávid vitéz férfiai, nem tudom, hogy bűnözők voltak-e, de olyan emberek, akik a társadalom perifériájára szorultak, eladósodtak, akiknek menekülniük kellett, ők sereg lettek oda Dávidhoz, és lettek azok a vitézkedő férfiak, Isten bajnokai, amiről az Ószövetség beszél. És tényleg olyan emberek lettek, akik Istennek ámulatos, tényleg ámulatos emberei. Az egyik legépítőbb élmény az elmúlt években az volt, hogy voltam a Váci börtönben. Ámulatos, ámulatos. Látod élőben működni az evangéliumot. Látod a hatalmat az evangéliumban. Úgyhogy csak egy gyors beszámoló, múlt héten 20.000 forintot gyűjtöttünk össze. Most itt van 18.000. És azt hiszem, hogy már segítettetek. Köszönöm, ez az üzenet, hogy már történt valami. Ugye 80.000 forintot akartunk összeszedni egy ember megsegítésére, és a fele már majdnem összejött. Úgyhogy csak köszönöm a hozzáállásotokat, a szíveteket, és higgyétek el, hogy a hatalmunknak, a befolyásunknak, amit az életben gyakorolhatunk, ez egyik formája. Oké? Okay? Hogy mi vállalkozók, mi képes emberek felelősen bánunk a pénzünkkel. És oké, okay, rendben van ez, csak hogy értsd, hogy ez nagy dolog. Tehát, hogy ez része az életünknek, az elhívásunknak. Úgyhogy csak nagyon köszönöm a figyelmeteket, és talán mára ennyi. Isten áldjon meg benneteket, menjünk haza, és dolgozzunk. Amen, amen. Egy imával zárjuk esetleg. Atyánk, csak köszönjük ezt a mai napot, és kérünk, hogy áld meg a hátralevő részét, adj egy nagyszerű hétvégét, adj olyan napokat, ahol veled kelünk, és veled fekszünk, és ahol a nap folyamán végig mindig látjuk, és keressük, hogy mi és hogyan van a javunkra, mert minden a javunkra van, ezt ígérted. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti, és ezek vagyunk mi. A te nevedben, Jézus Krisztus drága nevében imádkoztunk. És hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, és esetleg még soha nem kötött békét a mindenható Istennel, akkor itt van a lehetőség. A békekötésre az egyetlen út, az egyetlen lehetőség az, amit Isten maga nyitott meg felé. Elküldte a fiát, hogy meghaljon mindannyiunk bűnéért. A Váci börtönben ülők bűnéért, a Schlinglof Sanyi bűnéért, és a te bűnödért is. Ő ezt megtette, meghalt, semmi mást nem kell tenned, mint ezt elfogadni, mint egy ajándékot. Ez az egyetlen út Istenhez. Nincs más út, csak a kegyelem útja, az ajándék útja. Fogadd el most, ez az egyetlen dolog, amit tehetsz. Mondd magadban utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess itt a földön, és hogyha egy nap meghalok, akkor vigyél a mennybe. Használj mindent a jóra az életemben. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok, Isten áldjon.